Üdv mindenkinek! Ez a Borra Való Gasztrokultúra magazin, én Kántor Endre vagyok. Ebben az adásban Írországgal és a Szent Patrik ünnep kapcsán különböző ír viszkikkel, sörökkel, kultúrával és ír kocsmákkal fogunk foglalkozni. A Szirhán jártam még... Nemrég volt szerencsém egy izgalmas portfóliókostolóhoz, ez a Sleeve League Distilleriesnek a Silky Whisky sora volt. Beszélgettem a kereskedelmi igazgatóval, Bart de Smalennel erről a whisky sorról, és hogy miért különleges. És Fácán Dániellel, a Liquid Gold Kft. Kereskedelmi igazgatójával is beszélgettem arról, hogy a magyar piacon milyen a fogadtatása ezeknek a whiskyknek. Az ír kocsma kultúráról és Szent Patrik ünnepéről azonban Katona Csaba kollégámmal, történész barátommal beszélgettünk. Vele kezdjük ezt az adást. Katona Csabával megpróbáltuk megidézni a legautentikusabban Dublin hangulatát. Ezt a Madácstéren sikerült, a Publin nevű helyen, és azért volt erre szükség, mert szerintem egy Pint Guinness nélkül nem igazán lehet Szent Patrik napot ünnepelni, annak ellenére, hogy ez az autentikus ír ital, ez valamikor csak a 18. század második felében köszöntött be Írországba.
Ez valóban így van, de azért lássuk be, hogy Írország történelméhez mérten kevésnek tűnik, hogy valami csak 18. századi, de hát induljunk ki abból, hogy a legrégebbi magyarországi alapítású sörfőzde 1718-tól termel, ez viszont ma már nincs Magyarországon, ez Temesvár. Erre mi büszkék lehetünk, az írek az 1759-ben alapított Guinness-szel azt gondolom, hogy még mindig nem teljesítenek rosszul. És hogy lehet-e enélkül Szent Patrik napot ünnepelni? Hufi Gézát megkérdezték, hogy lehetne Svájcban a szocializmus, azt mondta, hogy lehet, de minek? Ez is így van.
Én azt olvastam, amikor a Guinness-ről olvasgattam, hogy viszonylag hamar, 1759 az alapítás éve, már korábban is megfordult a Guinness fejében, hogy valami sört kéne készíteni, mert csak gint, meg különböző szezes italokat, viszkiket isznak az írek, és hát valami olyan sör kéne, ami karakterében elég erős, de hogy viszonylag hamar már exportálták is, és elkerült a diaszpórába, mint a legújabb ír csoda.
Igen, ez valóban így van, tehát nagyon hamar átütő sikert ért el ez a főzde. De tegyük rögtön hozzá, hogy számomra a legkedvesebb Guinness-es történet az a alapításhoz kötődik. Ugye először Arthur Guinness alapította meg ezt a főzdét, és Dublinban a Liffey folyó partján bérelt ki egy telket, és szerintem az üzleti optimizmus csimboraszója, amit ő elkövetette bérlemény során, ugye 9000 évre bérelte ki a telket, tehát a szerződés azóta is ketyeg, és a dublini városi legendák szerint, mint hogy a sörgyár viszonylag jól kifutotta magát, azt lássuk be így az elmúlt két és fél évszázadban. Időről időre a dublini önkormányzat bekopog a Guinnesshez, hogy nem lehetne megemelni a bérleti díjat, és általában azt a választ adják, hogy dehogy nem, ha lejárt a szerződés. De a 8000 valahány év még hátra van, tehát egyelőre várunk.
Igen, ez nagyon ír ez a történet, és nagyon vicces. Szerintem ebből hagyományt csinálnak, tehát nem véletlenül kopog be oda az önkormányzat, és azért akkor, ha már ott van, valószínűleg egy pohárral el is fogyaszt ebből. Ami igazából egy stout, ugye az ilyen felső erjesztésű söröknek az egyik jellegzetes itala, de ez a típusú stout azt szerintem korábban nem is nagyon volt, mert hogyha megnézed, hogy milyen stoutok vannak, akkor nem ez a karakteres, pörkölt valami az, ami a stoutot jellemezte.
Igazából nagyon nehéz megmondani, milyenek voltak a korábbi stoutok, de ez egy könnyű ivású sör. Tehát Írországban, hogyha valaki kér egy Guinness-t, az olyan, mintha nálunk valaki kér egy lágert vagy egy pilzenit, tehát ez a könnyű sör. És ugye nem az jut az eszünkbe, ami mondjuk egy stoutról, főleg nem egy imperial stoutról, vagy egy Russian imperial stoutról, aminek mind az alkoholtartalma, mind a szárazanyag tartalma kúszik fölfelé, hanem hogy egy sör, ez ami így bemegy a konty alá egy másodperc alatt nyáron. Na most, ami ezt illeti, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy hogyan lehet leírni ezt a sört. Azt szokták mondani, hogy ez ilyen mércének számít, tehát hogy a Pilsner Urquell a mérce minden pilsnerihez, de a stoutokhoz is képes ma már a Guinness számít alapnak, tehát ez a 100%. Ez egy felsőerjesztésű sör, és a malátássága, meg az élesztők azok ott szépen megjelennek a habjában is. Amatőr fogyasztók szokták mondani, amikor kihozzák a csapolt Guinness, hogy na, de hát ez teljes kávé ránézésre, mert ugye szépen meg kell várni, amíg elválik egymástól a kettő. És még egy dolgot tegyünk rögtön hozzá, hogy bár tényleg nehéz megmondani, hogy milyenek voltak a korábbiak, meg régen nem is volt standard, tehát majd sörfogyasztó elvárja, hogy egy bizonyos ízt kapjon meg minden évben, ez nem bor. A borászoknál megesik, hogy jó évjárat, rossz évjárat, elfogadjuk. Hát, ha egy profi sörfőzde azt mondaná, hogy ez a hát mondjuk a 1899-es évjárat nem lett az igazi, de majd az 1900-as, ezt a fogyasztói agyon verték volna, ha lett volna ilyen, nem volt. De régen minden sör felserjesztésű volt, a 19. század előtt nem volt alsóerjesztésű sör, akkor találták föl. Tehát ez mennyire ősi típus, és mennyire nem, ezt nagyon nehéz megmondani, de ugye könnyívású sör az biztos, és a népszerűségének ez egy nagyon fontos eleme.
Igen, ez a titkos összetevőkből készítette el. Hát, hogy én, amire én utaltam, hogy valószínűleg tényleg nem voltak olyan standardek, hogyha valaki kért egy oatmeal stoutot, vagy egy milk stoutot, akkor lehet, hogy nem is kért ilyet, később kategorizálták be. De manapság már, hogyha azt halljuk, hogy milk stout, akkor tudjuk, hogy ez egy kicsit édesebb valami, hogy a tejcukor hozzáadásával készül, és akkor lesz egy kicsit krémesebb, édesebb valami. Talán ugye ez a vonal, ez a porterek világát tükrözi, bár azok is ugye azért 4% fölött vannak általában.
Igen, de alapvetően sem a porter, sem a stout, azt ne felejtsük el, bármennyire ilyen töménynek érezzük a sört a nagyon gazdag ízvilága miatt, azok alapesetben, tehát ha nem Double-ről beszélünk, vagy nem Imperiálról, akkor azok nem erős sörök. Tehát ilyen 4-5% körül állnak meg, az viszont abszolút a mi közép-kelet-európai kultúránkban a standard lágerek, maga pilzenieknek az erőssége. Tehát ez egy fontos elem, hogy nem úgy kell erre tekinteni, mint hogy mondjuk egy erősebb, ütősebb, töményebb belga sörre tekintünk, hanem ezek könnyű sörök, és nem véletlen, tehát már szóba jött ugye a stoutoknál az Imperial Stout. Az Imperial Stout az gyakorlatilag azt jelenti, hogy a szárazanyag tartalmát jelentősebben megemelik, mint ahogy az IPA-nál a Double IPA, gyakorlatilag ugyanerre ital, és hát a városi legendák szerint pedig a Russian Imperial Stout az úgy jött létre, hogy a derék orosz testvérek a 18-19. Században még mindig nem érezték elősüdősnek, és akkor rátettek még egy picit, tehát annak viszont az alkoholtartalma 8-9% körül áll meg, az már a borerőség határa, és hát tekintettel arra, hogy ott született meg erre nézve erős igény, de gondoljunk például a balti porterre is, ami szintén ugye erre a vidékre utal, hát ezért kapta a Russian nevet, és ezzel gyakorlatilag ma már egy típusról beszélünk.
Közben feltekerték lent az írturisták a Wurlitzert, úgyhogy ez hallatszik a háttérben, de azért beszéljünk arról egy picit, ha már Szent Patrik nap, és pont akkor a mázdink van, hogy adásba akkor kerül ez a beszélgetés, amikor tényleg Szent Patrik nap van, úgyhogy fel is lehet rá készülni, hogy valamiféle ír finomsággal tegyük teljessé ezt a napot. Nagyon érdekes, hogy van egy lélek testvériség a magyarok és az írek között. Ezt én úgy vettem észre, hogy ha nemzetközi társasággal voltam bárhol, akkor az utolsók az asztalnál, azok majdnem mindig az írek és a magyarok voltak, akik nagyon sok mindenben megegyeztek. Tehát érdekes, hogy ez a két nép teljesen különböző, de valahogy mégis megtalálta egymást, és lehet, hogy ezért Magyarországon elég jól be is jött ez a Szent Patrik napozás. Annak idején Budapesten a legismertebb írkocsma az Irish Cat a Calvin téren, hát ott mindig kígyózó sorok voltak ilyenkor, és szerintem még jó pár nagyvárosban lévő ír, hát hogy is mondjam, szociális intézményben, mert ugye ez annak számít, ezt elég jól meg tudták ünnepelni Magyarországon is.
Van egy nagyon érdekes meghatározás, ez így hangzott, hogy az írek Nyugat-Európa magyarjai, és pedig több tekintetben használták ezt a fogalmat rájuk, de egy az a történelem felfogás, hogy nincs még egykora vesztes a történelemben, mi mindig velünk toltak ki, mindig minket szálltak meg a nagyhatalmak, vannak gonosz elnyomóink, nekünk jutott a tatár, a török, a szovjet, a Habsburgok, most felé hosszan lehetne sorolni. Más kérdés, ezek közül ki mennyire volt elnyomó és mennyire nem, hát az íreknek azt tudjuk, hogy ott az angolok azért elég rossz hatást gyakoroltak az ír történelemre, és ennek valóban vannak nagyon mocskos fejezetei, hogy egyszerűen fogalmazzak. De ez a fajta kesergő álláspont, ez nagyon megvan mind a két népnél, tehát ezek a történelmi sérelmek a beágyazottsága. Ezen felül mind a ketten szeretünk inni, tehát ezt lássuk be, hogy nekem egyszer azt mondták, hogy ha van elképzelhetetlen szókapcsolat, ami kizárólag nyelvtanilag létezik, az a írkocsma zárva van. Tehát, hogy ez nincs. Tehát, ha valaki bekopog, akkor oda bemész. A másik, és szerintem még egy dolgot említenék, itt szól a zene. Tehát nekem a lányom az tavaly előtt eltöltött jó egy hónapot, ez a kettőt is Írországban, és rendszerint jelentkezett, hogy hol mit fogyaszt. Rendkívüli módon így kettem, és erre minden okom megvolt, de a legfőbb tapasztalat az volt, és ezt nem tőle tudtam meg, csak ő is megerősítette, hogy nem lehet úgy bemenni egy rendes írkocsmába, hogy ott ne szólna a zene, és többnyire élő zene. Tehát egész egyszerűen vagy van zenekar, de ha nincsen, akkor néha maguk a vendégek állnak neki zenélni, és azért lássuk, hogy ez a magyar hagyományoktól sem áll távol. Tehát tényleg van egyfajta ilyen közösség, illetve én nagyon szívesen idézném még Fazekas Soba barátomat, a Miskolci Egyetem bölcsészkarának volt dékányát, aki azt mondta, hogy ő mindig három néppel találja meg nagyon a hangot. Igazából mindenkivel, mert egy liberális felfogású figura, ezért is szeretem, de azt mondta, hogy a görögök, a csehek, meg az írek, ezekkel valahogy mindig működik, meg kesergünk, jajgatunk, aztán iszunk és mulatunk.
És a zenénkben ez benne is van, ugye kicsit más azért, de az a jó ropogós tánc, a hegedű azért, és nem feltétlenül csak a flatlit kell itt elképzelni. Vannak egészen kísértetiesen magyar népzenéhez hasonló taktusok, amikor így elsírja magát az írhegedű is, és tényleg a sírva mulatás az valahogy megvan a két népben. Katona Csaba történésszel beszélgetünk tehát a március 17-i Szent Patrik napi ünnep alkalmából. Maradjatok velünk!